Eltelt egy negyed év, ilyenkor egy új szombatiskolai tanulmányt szoktunk elővenni általában, és a régi többnyire fölkerül a polcra. És hát nálunk szokás volt a Váci gyülekezetben, hogy az év elején, a következő negyed év elején valamit, legalább lényeges gondolatokat megpróbáltunk a szombatiskolából megeleveníteni, illetve én még emlékszem arra, amikor Reisinger Jánossal a délutáni Isten tiszteleten átvettük az előző negyedévi tanulmánynak a lényeges gondolatait. Hát én most csak egy gondolatot szeretnék kiemelni az elmúlt negyedévi szombatiskolánkból, mégpedig Len Mózes énekéből. Azért is teszem ezt, mert egy Isten tiszteletet hallgattam, amelyik Mózes énekéből egy részt emelt ki, és annyira megragadott engem ez a rész, hogy úgy gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Tehát jobbára ezeket a gondolatokat szeretném megosztani, illetve azokat még, amiket közben kaptam. Tehát akkor térjünk arra a részre, amit szeretnék az elmúlt negyedévi szombatiskolánkból kiemelni. Ugye Mózes 5. könyvével foglalkoztunk, és ahogy jeleztem, Mózes énekéből szeretnék kiemelni egy részt. Egészen pontosan a Mózes 5. könyve 32. fejezetében található Mózes éneke, és ebből a részből szeretném olvasni a 11-es verset. Ugye ez volt az az ének, amire kérte Isten, vagy utasította Isten Mózest, hogy jegyezze föl, és amikor majd bekövetkeznek, amiről ő már előre szólt, akkor ez az ének bizonyság legyen ellene. Ez éppen egy olyan rész, ami nem egy feddőző rész, de mindenképpen tanulságosnak érzem. Így olvasom tehát Mózes 5. könyve 32. fejezetéből a 11-es verset. Mint a fészként felrebbenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettünk szárnyait, felveszi őket és tollain emeli őket. Azt gondolom, hogy ez a kép, amit itt olvastam ebben az igében, nekünk sem annyira járatos. Sok esetben ugye az idősebbek még megértik a Bibliában használt szavakat, kifejezéseket, de sok esetben már nem vagyok benne biztos, legalábbis ami engem illet. Hát úgy nagyjából sejtem én is, hogy a sas az mit tesz, hogy van, de sokszor érdemes az, hogy utána olvassunk ezeknek a dolgoknak. Én most csak a hallott ige hirdetésre alapozok, és illetve hát amit meg tudok tenni, hogy a kis szótár programom segítségével, mert sajnos a héber nyelvet nem tudom, de utána tudok nézni, hogy mi ennek a szónak az eredeti jelentése. De maradjunk először is ennél a természeti képnél, amit itt használ a Biblia. Az, ami úgy megragadott engem, az volt, hogy ugye amikor mentek a pusztában, nekik a sast azt nem a interneten kellett lekeresni, hogy mit csinál és hogy tesz a fiaival, hanem ugye nekik ott volt élőben. Tehát a Biblia olyan képeket használ mindig, amik a korabeli embereknek ott voltak, és hát gondoljunk Jézusra is, aki a magvető példázatával, tehát olyan dolgokat hozott elő, amik a korabeli embernek ott voltak, és ennek még egy nagy előnye volt, hogy amikor látta ezeket a dolgokat, akkor eszébe jutott a hozzá kapcsolt példázat is, és hát itt ugye nem csak az ének juttathatta eszébe a népnek a hallottakat, hanem amikor láttak egy sast, aki azt mondja, hogy mint a fészkén felrebbenő sas fiai felett lebeg. Hát érdemes megnézni azt, hogy ez a felrebbenő szó mit jelent. Érdekes, hogy itt a héberben az van, hogy úr, tehát így, ahogy mi mondjuk, hogy úr, de ez nem azt jelenti, amit mi használjuk, hogy úr, hanem azt jelenti, hogy fölkelt, fölébreszt, cselekvésre serkent. Na most miről is van itt akkor tehát szó? Hogy Isten bennünket kell, mint a sas, hogyha megnézzük, ugyanezt teszi a fiókáival, akik nagyon jól el vannak ott a kényelmes fészekben, hozza nekik a mama meg a papa, illetve hát mondom, nem néztem utána, nem tudom pontosan, de ugye általában a szülők együtt szokták hordani a táplálékot a fiókáknak, hozza nekik a táplálékot, és amikor már kinő a szárnyuk, akkor már nekik is menni kéne, de akarnak ők menni? Hát ugye nem akarnak menni, és ezért ez a felrebbenő szó, ez azt is jelenti, hogy bizony ilyenkor a sas szülők, azok megfogják a gyerekeket, és kitessékelik a fészekből. Hogy is mondhatnánk ezt magyarul? Biztos, rögtön mondjátok rá, amit mai kifejezéssel használunk erre. Hát nekem az jutott eszembe, hogy ugye a komfortzónánkból kibillenteni. Így már egy kicsit ismerősebb, ugye? Vagy pedig, hogyha Ellen White szavaira gondolok, emlékszem, Zugligetben ki volt írva, ott így szerepelt, az egyhangúság nem kedvez a jellemfejlődésnek. Tehát, hogyha mi el vagyunk, a mi kis dolgainkban, ugye mondhatnánk a példát a langy melegen, akkor abból nem sok minden jó származik. Ugye használ később a Biblia erősebb szavakat is, mégpedig azt, hogy fenyíték, dorgálás, tehát az Istennek szükséges néha, hogy bennünket kimozdítson, ugye, felrebbentsen, ha úgy tetszik, nem a szülő rebben fel, hanem bennünket kell, hogy felrebbentsen, és cselekvésre késztessen, illetve, hát ugye van egy olyan jelentése is a szónak használattól függően, hogy ébren tart, amiből pedig eszünkbe juthat az, amit Jézus mond, hogy virrasszatok, vigyázzatok. Tehát az Isten ügyel erre, mint a sas szülők a fiókákra, hogy ez megtörténhessen. És hát szeretnék bibliai példát hozni erre, hogy hogyan történt ez az egyik ősatyánál, és az is érdekes, ahogy nézegettem, hogy vajon szükséges volt-e mindig arra, hogy az Isten fölrebbentse azokat, akik nem akarnak kirepülni a fészekből. Még egy dologra hadd térjek röviden ide vissza, hogy itt az van, hogy így olvastuk az igében, azt mondta, hogy fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Tehát nem csak az van, hogy a szülők kitessékelik a fiókákat a fészekből, hanem a sasra jellemző az, hogy tudja, hogy az első szárcsapások azok nem fognak hosszú ideig tartani, hanem elfárad, akkor viszont bekövetkezik a zuhanás. És mit csinál ilyenkor a sas? Alárepül a fiókának, a fióka megnyugszik rajta, és vissza tudja vinni. Tehát a fióka ezt nyilván nem tudja még, ugye? Ő csak fél, érzi, hogy számára egy szokatlan, ismeretlen körülmény van, amit még nem tud uralni, de a szülő azt tudja, hogy hogy fog ez bekövetkezni, és segíti őt ebben. Tehát egészen visszamenve a Biblia elejére, nézzünk meg egy pár példát, az egyikben majd szeretnék egy kicsit jobban elmélyülni, de a kérdés először az, hogy szükség volt-e, nevezzük így hithősök életében, akik megtanultak repülni, mondhatjuk, ugye? Szükség volt minden hithős életében arra, hogy az Isten a fészekből őket egy kicsit kitolja. Nézzük csak meg az első Noé. Mit olvasunk róla? Azt olvassuk, hogy igaz, tökéletes volt a vele egykorúak között, és Istennel járt Noé. És ugye a szombatiskolán megbeszéltük azt, hogy a tökéletes volt, az azt jelenti, hogy engedelmes volt. Tehát, amit mondott neki az Isten, azt cselekedte. Aztán a következő, aki eszembe jutott, Ábrahám. Mit mondhatunk el róla? Őt vajon ki kellett mozdítani a komfortzónájából, vagy amikor Isten azt mondta neki, hogy Ábrahám, itt az ideje, hogy menjél, akkor ment. Ugye őt se kellett fölrebbenteni, de mi az ő életében is nagyon szépen látjuk, hogy a sas szülők ott voltak fölötte, de nem az ő életét szeretném részletesebben megnézni, hanem még előtte mielőtt rátérnék, a következő. Volt viszont Ábrahámnak egy unokaöccse, őt ki kellette rebbenteni. Ugye egészen komolyan, annyira, hogy az angyalok kézen fogták őt, és kivitték, mielőtt jött a pusztulás. És akkor a következő, itt időben szeretnék egy nagyobbat ugrani, már csak két generációt kell ugranom, akit szeretnék egy kicsit részletesebben megnézni, az pedig Jákob. Hát őt ki kellette rebbenteni a fészekből. Hajni azt mondja, hogy nem. Többiek mit gondolnak? Én azt gondolom, hogy igen. És hogy is rebbentette ki őt az Isten? Ugye, gondoljunk csak arra, hogy csellel megszerzi az elsőszülöttségi áldást, de a bátyja ezt nem veszi jó néven, ugye holott eladta neki az elsőszülöttséget egy tál lencsért. És ugye az anyjától tudja meg, Jákob, hogy a te bátyád meg akar ölni téged, mert apád halála közeleg. És mit mond neki? Azt mondja neki, hogy menj csak el az én testvéremhez, Lábánhoz, addig, amíg a te bátyád haragja lecsillapodik, és majd akkor utána, ha visszajössz, akkor már minden rendben lesz. Tehát ez volt, én azt gondolom, a kirebbentés, és hogy Jákob kibillent a komfortzónájából, azt nem nehéz elgondolni, hiszen ha meggondoljuk, hogy amikor kövekből rakott magának párnát, és utána pedig azt álmodta, hogy van egy létre, amin az angyalok le és föl járnak, akkor ugye egyrészt az otthoni körülmények oda lettek, másrészt azon is gondolkodott, ez a létre látomás egy visszaigazolás volt, hogy az Isten, akivel ő így cselekedett, ugye, hogy az apját megcsalta valahol, ezzel az Isten dolgaival élt vissza, hogy az még hogyan viszonyul majd hozzá. És erre jött válaszként az a létre, amelyik a mennyet és a földet összekötött, és az angyalok jártak rajta, hogy Jákob, nem vetettelek el, a sas feletted van, vigyázz rád, és ugye Jákob meg is fogadja, ha az Isten velem lesz, és engem megőriz, ruhát és ételt ad, akkor mindenből a tizedemet adom. Ugye ott hangzik el, amiután fölébred. És hát el is megy Jákob Lábánhoz, és aztán ugye tudjuk, hogy ott jönnek a leckék, amikor szüksége van arra, hogy szembesüljön azzal, amit csinált, és az Isten általában azt szokta tenni, hogy csak úgy tud bennünket a neki nem tetsző dolgainkkal szembesíteni, hogy azokat a dolgokat ránk hozza vissza. Hát ugye mi is volt az a neki Istennek nem tetsző dolog? Hát az, hogy csellel vett el az elsőszülöttségi áldást, kihasználva azt, hogy az apja nem lát rendesen, és kihasználva azt, hogy amit kimondtak, az úgy van. És hát ugye abban az időben a házassággal is így volt, és hát a nagybácsi, a ravasz nagybácsi látta, hogy egy jó munkaerőt veszítene, hogyha Jákob elmenne, ezért az idősebbik lányát adta hozzá. De hát ugye Jákob ezt nem látta, mert sötét volt. Azt olvassuk ott Mózes könyvében, hogy reggelre kelve ímé ez Lea, és föl volt háborodva, ugye? Hát nem az elsőszülött. Nem adjuk, nem abba egyeztünk meg, hogy Ráhelt fogod nekem adni. És ugye, mit mondott erre a nagybácsi? Hát kész volt az indok. Hát hogy lehet az, hogy a kisebbik megy a nagyobbik előtt? Akkor anyukámnak meséltem ezt hasonlatot, ő egy képpel ért, azt mondta, az ilyen helyzetekre azt a kifejezést használták vidéken, hogy sarjút nem kaszálunk, ugye? Tehát mindig azt kaszáljuk le, ami kinő, a sarjú pedig, ami aztán kinő. Tehát így mondta, hogy sarjút nem kaszálunk. Tehát világos volt, hogy Lábán ezzel érve, de ezt nem szabad lett volna neki megtennie. Nyilván Jákob is átlátta, hogy itt egy csalásról van szó, pontosan olyanról, amit ő elkövetett. És hát következett ugye akkor még 7 év a szeretett feleségért, és még 7 év a vagyonért. És hát eközben ugye a körülmények meglehetősen rosszabbodtak, de hogy Jákobra ez az időszak jó hatással volt, azt abból látjuk talán leginkább, hogy amikor Jákob látja a hozzávaló rossz viszonyt, akár Lábán fiai, akár Lábán részéről, akkor nem azt olvassuk ott, hogy fogja magát és elmegy, hanem azt olvassuk, hogy az Isten azt mondta neki, hogy Jákob, most már mehetsz haza, látom, hogy, hogy a körülmények téged kellően megcsiszoltak, most már mehetsz haza, és vegyed a holmiaidat, és menjél vissza a szülőföldedre. Ez ugye be is következik, ennek a részleteire talán most nem térnék ki, hanem inkább arra szeretnék most hangsúlyt tenni, hogy ahhoz, hogy mi megtanuljunk repülni, most ezzel a hasonlattal élve, ahhoz nem biztos, hogy egy alkalom elég. Melyik volt Jákobnak az a nagy repülési próba, amikor Isten megmutatta neki, hogy Jákob, csak rám támaszkodhatsz. Amikor Ézsóval találkozott, ugye pontosabban előtte, úgy szoktuk mondani, hogy a jabbók révénél, és hát Jákobot még mindig jellemzi az, hogy amit lehet, megpróbál és ügyeskedik. Ugye? Tehát egyrészt megpróbálta ajándékkal Ézsaut kiengesztelni, mintha Ézsaut az izgatta volna, hogy az anyagi áldással mi lett, de ugye Ézsó ezt visszautasítja, amikor kiderült, hogy az ajándék nem hat, akkor azt csinálta, hogy a családot meg a vagyont két részre osztotta, és ő ott maradt egyedül a jabbók révénél, és ugye azt olvassuk, hogy küzdött Istennel, ugye így azonosítja később Hósás könyv, vagy küzdött az angyallal, akiről kiderül, hogy Jézus Krisztus volt, de ez volt Jákobnak a nagy próbája, amikor Jákob rájött ott a jabbók révénél folytatott küzdelemben, hogy az Istentől megígért áldást nem a bátyjától kell elvenni, kihasználva az éhségét, nem a nem látó apjától kell csalással elvenni, hanem aki az ajánlatot, aki az ígéretet adta, attól kell elvenni. Ezt ugye azért mondhatjuk, mert amikor Jákob küzd és reménytelen a helyzete, akkor, és ugye megérinti a csípőcsontját az angyal, amitől ő teljesen lesántul és harcképtelenné válik, akkor jön rá arra, hogy nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. És elhangzik ott még egy szó, amit hajlamosak vagyunk tulajdonképpen szó szerint venni, de ha meggondoljuk, akkor ennek van átvitt értelmű jelentése is. Micsoda ez? Ugye ott Jákob azt mondja az angyal Jákobnak, hogy engedj el, mert feljött a hajnal. És Jákob válasza erre, hogy nem engedlek addig el, amíg meg nem áldasz engem. Tehát igaz, hogy hajnalig küzdött Jézus Krisztussal ezzel az angyallal, de amint látni fogjuk később, ennek a feljött a hajnal, ennek van egy átvitt értelmű jelentősége. Mert többnyire úgy gondoljuk, hogy Jákobnak ez volt a megtérése, és innentől kezdve simán ment minden. Ugye így szoktuk gondolni. De az Isten nem így látta még ezt. Ugye azt olvassuk példabeszédek könyvében, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal, minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Tehát hátra volt még Jákobnak az, hogy ne csak a hajnal jöjjön föl, hanem az is kellett, hogy elérje a delet. Mi volt ez az életében? Nem mindig szoktuk ezt figyelni, de biztos, hogy még egy ilyen próba volt, mint ott a jabbok révénél. Eszébe jut-e valakinek, hogy mikor volt ez a másik próba, amikor Jákob megmutatta egészségre, hogy ő az Istenben bízik. Hát ugye, hogy is volt Jákob élete, kövessük akkor nyomon, ugye, kijön Lábántól, megbékülnek lábánnal, és akkor ugye utána még utána megküzd az angyallal, megbékél Ézsauval is, így olvassuk, és utána még Istennek az a kegyelme, hogy az apjával is találkozik. Én azt gondolom, hogy ott is volt lerendezni való, amikor Izsákkal találkozott, és el kellett rendezniük azt az dolgot, hogy te vagy fiam Ézsau, és ugye azt mondta Jákob, hogy én vagyok. Igen, bizony, ezt háromszor is elmondta, tehát ezt a dolgot mindenképpen el kellett rendezniük, és az Isten lehetőséget adott arra. És utána Jákob tovább vonul, és letelepednek Kánaánban, igen ám, de egyszer csak következik egy éhség, amikor elfogy a gabona. És most Jákob történetére, hogyha koncentrálunk, csak röviden kitérve, ami még ehhez szükséges, hogy megértsük, hogy az történik, hogy a testvérek Józsefet, a kedvenc feleségtől való elsőszülöttet igencsak gyűlölik, de miért is? Azért, mert Jákob, nem okulva a szülők példájából, az elsőszülöttséget Józsefnek szánta. És hát a testi elsőszülött, a legidősebb az Rúben volt, ugye? És hát nem csak Rúben érdekes, azt nem tudom, nem néztem még ennyire a történetet, most jut csak eszembe, hogy valószínűleg nem Rúben volt az, aki a többi testvért is József ellen hangolta, de minden esetre ugye tudjuk, amikor Jákob elküldte Józsefet, hogy nézze meg a testvéreket, akkor a testvérek egyek voltak abban, hogy Imhol ő az álomlátó, ugye olyan álmokat látott, hogy ők alárendelt szerepben vannak, Imhol ő az álomlátó, gyertek, öljük meg, és nézzük meg, mi lesz az álmaiból. Röviden folytatva a történetet, hiszen ismeritek, ugye a dolog vége az lesz, hogy Jákob Egyiptomba kerül, de nem rabszolgasorba és utána halálba, hanem igaz a börtönbe, de onnan az ország második emberének. És amikor megjelennek a testvérei, hogy gabonát vegyenek Egyiptomban, ugye, ahol a 7 bő esztendő alatt betakarították, és van, rendelkezés áll, akkor így olvassuk ott az igében, hogy Józsefnek eszébe jutottak az álmai, tudnélik ugye az, hogy ők mint kévék meghajolnak előtte, amint ott a testvérek éppen letérdeltek. És József megértette ebből, hogy az ő feladata most az, hogy ezeket a testvéreket helyre tegye. És hát nem erre szeretnék most hangsúlyt tenni, ez is érdekes a történetben, ha végignéznénk, hogyan csempészi vissza a zsák, hogyan még előtte, hogy visszatérjek, az vagy egy kicsit részletesebben mondjam, tehát hogy hogyan akarja őket börtönbe, hogyan vádolja meg őket, hogyan akarja őket, nem csak akarja, be is zárja őket a börtönbe, és ugye érdekes, itt megint visszaköszön az, amit Jákobnál látunk, hogy akkor látjuk meg, hogy mit tettünk a másikkal, amikor velünk cselekszik ugyanazt. Amikor bezárják őket a börtönbe, ugye, ott fakadnak ki, hogy ugye megmondtam nektek, hogy ne cselekedjük ezt a mi legkisebb atyánk fiával, mert ezért vannak rajtunk ezek a dolgok. És ugye József ezt mind érti, annak ellenére, hogy tolmás van ott, hogy ne ismerjék föl, tehát József ezt mind érti, és nagyon jól tudja, hogy ezekért a testvérekért munkálkodni kell. De azt is tudja József minden bizonnyal a saját sorsából, hogy nem csak a testvérekért kell munkálkodni, hanem kiért is? Az apjáért. Mert az apja valamit még nem tudott letenni. Hogy a sas képével éljek, még nem tanult meg teljesen repülni. Mi is volt az? Ugye Jákob úgy tudta, hogy az ő kedvenc fia József meghalt. Ugye a testvérek hazavitték a cifra ruháját, ugye a gyűlölt cifra ruhát, hazavitték bárányvérrel összekenve, hogy nézd meg, hogy ez a te fiad ruhája-e, mert akkor a fenevad ette meg. És hát Jákob úgy tudja, hogy az ő kedvenc fia József meghalt. Igen ám, de volt még egy kedves feleségtől való gyerek, ez pedig Benyámin volt. Tehát akkor logikus, hogyha nem arra, akire én szántam, hanem a következőre fog szállni az elsőszülöttségi áldás. És hogyan munkálta a sas szülő azt, hogy a gyerek tanuljon? Hát nagyon egyszerű. Mit is kért József a testvéreitől? Hogyan igazolják magukat? Hozzák magukkal Benyámint. És ez ugye nem volt véletlen, mert tudta József nagyon jól, hogy az apjuk nem engedik el, mert ugyanazt a hibát követni el, mikor kiküldte őket, hogy nézze meg, hogy hogyan legeltetik a jókat. Tehát Jákob sejtette, hogyha elengedi ezekkel a gyerekekkel a legfiatalabbat, akkor ő ugyanúgy végzi, ugye? Tehát nem akarta. Igen ám, de ott volt a szorongató éhség. Egy darabig bírták is, de mint a tékozló fiúnál végül is, amikor már azt se hagyták neki enni, amit a malacoknak, akkor az egy döntő elhatározásra késztette. És hadd olvassam föl ezt a részt, talán Mózes első könyvéből, ahol Jákob most már a sas képével élve teljesen megtanul majd repülni. Vagy az előbbi képpel élve, amikor ugye azt mondtuk, hogy az igazak ösvény olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Tehát Jákob életében mikor jött el ez a dél? Tehát ugye ott tartunk, hogy ha visszamennek Benyáminnal együtt, akkor kapnak gabonát, ha nem, akkor kémek, tehát akkor megint börtön. És olvasom ezt a részt, ahogy megpróbálják meggyőzni az apjukat. 43. Mózes első könyve 43. fejezetéből olvasom az első verstől. Az éhség pedig elhatalmazott az országban, és amikor fogytán volt az eleség, amelyet Egyiptomból hoztak, mondta nekik az ő atyjuk: menjetek el ismét, vegyetek nékünk egy kevés eleséget. És felelt neki Júda mondván: erősen fogadkozik az a férfiú, mondván: színem elének kerüljetek, ha veletek nem lesz a ti atyátok fia. Ha azért elbocsátott velünk öcsénket, elmegyünk és veszünk néked eleséget. Ha pedig el nem bocsátod, nem megyünk, mert az a férfiú megmondá nekünk: színem elének kerüljetek, ha a ti atyátok fia veletek nem lesz. És mondta Izrael, itt picit megállok, vajon Jákob rögtön beadta a derekát? És azért is olvasom ezt a részt, mert nagyon ismerős. Azt gondolom, rá lehet ismerni a mi életünkből is. És mondta Izrael, ugye itt nem Jákobnak mondja, Izraelnek, talán nem véletlen, ugye, mert mi is a különbség a két szó között, a Jákob meg az Izrael között. Ugye Jákob a csaló ügyeskedő, és Izrael az Isten győztes harcosa, ugye? Tehát már megelőlegezi. És mondja Izrael: miért cselekedtetek gonoszul velem, hogy megmondtátok annak a férfiúnak, hogy még van egy öcsétek? Jellemző, nem? Nem én vagyok a hibás, nem engedek az én dolgomba, ti vagytok a hibások. Miért mondtátok meg? Így válaszolnak. Azok pedig mondták: nagyon tudakozódik az a férfiú felőlünk és nemzetségünk felől, mondván: éle még atyátok, van-e még testvéretek? És mi kérdéseihez képest feleltünk neki, avagy tudhattuk-e mi, hogy azt mondja: hozzátok ide a ti atyátok fiát? Hát ugye logikus válasz teljesen, hát nyilván válaszoltunk neki. És mondta Júda Izraelnek, az ő atyának: bocsásd el azt a fiút én velem, és mi azonnal felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk és meg ne halljunk, se mi, se te, se a mi gyermekeink. Én leszek kezes érte, és kezemből kérd elő, ha vissza nem hozom őt, és elődbe nem állítom őt, mindéltig bűnös legyek előtted. Bizony, ha nem késlekedtünk volna, ez ideig már kétszer is megjöhettünk volna. Hát ez azt gondolom, hogy egy döntő dolog volt a történetben, hiszen Júda nem véletlenül fölajánlja, hogy kezes lesz a fiúért. Hogyha visszaugornánk előtt a történetben, történik már egy ilyen felajánlás Ruben részéről, de ő mit mond? Azt mondja, hogy ha nem hozom vissza, akkor az én fiaimon kért számon. De hát ez Jákobra nem volt hatással. Ugye az igazi, azt gondolom, ki tudjuk találni azt is, hogy miért Júda volt az, majd visszatérjünk rá. Azt mondja, hogy az én élete, én felelek érte. Ha nem jön vissza, akkor rajtam kért számon. És olvasom a 11. verstől tovább. És mondta nekik Izrael az ő atyjuk, ha csak ugyanígy kell lenni, akkor azt cselekedjétek. Vegyetek-e föld válogatott gyümölcseiből a ti edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfiúnak, egy kevés balzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát. Pénzt pedig két annyit vigyetek magatokkal, sőt, amely pénzt magatokhoz, a ti zsákjaitok, meghoztatok a ti zsákjaitok szájában, azt is vigyétek vissza magatokkal, talán tévedés ez. Öcséteket is vigyétek, keljetek fel, és menjetek vissza ahhoz a férfiúhoz. És olvasom a kulcsverset, a mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátok fiát és Benyámint, én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. Itt jutott el Jákob a teljes délig, mert hogyha meggondoljuk, akkor ez a kijelentés, amit itt olvastunk, mit is jelent? Én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. Nézzük csak gondolatilag ezt a kijelentést, és hadd kérdezzek vissza, hogy előjött ez már Jákob elődeinek életében? Én azt gondolom, hogy igen. Marika, mintha eszedbe jutott volna. Hát amikor Ábrahám megáldozta Izsákot, akkor fölemelte a kezét. Ugye azért mondtam, hogy gondolatilag, mert így gondolkodott Ábrahám is, hogy az Isten, akik meghaltak, elő tudja hozni őket újra, mint élőket. Tehát valahol ugye Ábrahám is így gondolkodott, hogy ha megfosztottnak kell lenni, hát hagyd legyek megfosztva. És hogy utána hangzik el, hogy ne tedd, Ábrahám, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És ugye itt is látjuk, hogy Jákob kibehelyezi a bizalmat. Itt már nincs szó arról, hogy én ügyeskedem. A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik atyátok fiát, és Benyámint, én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. Ez ugye pedig megfelel annak, hogy atyám, hogyha nem lehetséges, akkor legyen meg a te akaratod. Ugyanígy ugye, hogyha gondolati párhuzamot szeretnénk keresni, a három zsidó fiatal a tüzes kemencében. Az Isten ki tud szabadítani minket, király, a te kezedből, meg a kemencéből is, de ha nem tenné is, mi akkor sem cselekszünk az ő akarat ellenére. Tehát itt jutott el Jákob a teljes délig, és még mondtam röviden, hogy visszatérek, hogy miért Júda volt nem véletlenül a kezes. Tehát itt ugye Jákob nem csak azt mondta, hogy menjetek, hogy ne halljunk meg, hanem azt is kimondta burkoltan, hogy az Isten az elsőszülöttséget annak adja, akinek ő akarja, és nem pedig annak, akinek ő gondolja. És kinek akarta adni Isten az elsőszülöttséget? Júdának, és miért Júdának? Mert tőle származott majd ugye Jézus, tehát ő lett az, akinek a családfájából Jézus megszületett. És most nem olvasom föl, mert az időnk elszaladt, de amikor halála előtt megáldja ugye a fiait, és itt megint ugye párhuzamba kerülünk a Mózes énekével, ha megfigyelitek ott Mózes énekében, Mózes 5. könyve 32. fejezetében sok-sok visszautalás van Jákob áldására, amit ugye mondott a fiaknak. Én csak egyet szeretnék kiemelni, ami egy messiási profécia. Talán legjobb lesz, ha fölolvasom gyorsan, kikeresem gyorsan, és fölolvasom. Ez Mózes 1. könyve 49. fejezetében van, és ott olvasom a 9-es verstől, 8-astól, ugye teljes legyen. Júda, megvárom, igen, jó, megvan, akkor olvashatom. Így mondja ott Jákob a Júdának, ugye a fiának. Júda, téged magasztalnak atyád fiai, kezeid ellenségeidnek nyakán lesz, s meghajolnak előtted atyáidnak fiai. Oroszlán kölyök Júda, zsákmány tejtvén felmentél, fiam, lehevert, lenyugodott, mint hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán kiveri őt fel. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri párca térdei közül, míg megjő Siló, és a népek néki engednek. Ugye így ismerős ez a messiási profécia. És hát azt gondolom, hogy bennünket leginkább ezt tud támogatni a hitharcunkban, hogy bennünket ez a Júda nemzetségéből származó oroszlán, ugye, aki véd, hogy most itt egy másik képet használjunk, amit Jelenések könyve is használ, amikor Jézus megkapja a hatalmat. Tehát bennünket ez az oroszlán véd, és úgy véd meg bennünket, ugye, hogy ő az életét is kész volt odaadni értünk, és hogy Pál apostol mondja, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt minket. Hát ilyenek a sas szülők is, ugye, hogy védik a gyereket, akár ugye az életek árán is, ez már a sas szülőkre nyilván nem jellemző, de Isten fia megtette ezt értünk, hogy az életét is odatta. Érdekes, ugye, ez a gondolat, most olvastam az egyik reggeli dicséretben, hogy a világokat fenntartó Isten megalázta magát, ugye, és a földre jött, és az életét adta az emberért, mert bennünket csak így tudott fenntartani. Másokat, ugye, ahogy zsidókhoz itt levélben olvastuk, hatalma szavával fenntartja a mindenséget, de bennünket, az eltévejedetteket csak így tudott megmenteni. Hát Isten segítsen bennünket, hogy mindig arra gondoljunk, amikor a komfortzónánkból kikerülünk, hogy a sas ott van felettünk, vagy ha kell, alánk repül, és a tollaival fölemel bennünket újra. Amen.